George Simenon. A becsületcsüllyesztő. Első. Az üvegevő. Hogy ő a legjámborabb legény az egész faluban, és ráadásul egy szemgyerek, és ha ne adj Isten történik vele valami, azt az édesanyja nem fogja túlélni. Mifelénk mindenki biztos benne, hogy ártatlan, én is. De a matrózok azt mondják, így is, úgy is elítélik, mert a polgári bíróság soha se értette igazán, hogy mi is az a tenger. Remélem, minden követ megmozgatsz majd, mintha saját sorsodról volna szó. Az újságból tudom, hogy fölvitte az Isten a dolgodat, hogy fejes lettél a bűnügyi rendőrségen, és hogy. Azon a júniusi reggelen minden ablak tárva nyitva volt a Richard Lenoir körúti lakásban, Madame Maigret a bőröndöket igyekezett telepakolni, Maigret pedig, ingújra vetkezve, félhangosan olvasott. Kiírt. Jorisen. Együtt jártunk iskolába. Tanító lett, Quimperben. Mondd csak, fiam, nagyon ragaszkodsz hozzá, hogy megint Elzászba menjünk nyaralni. Az asszonyt meglepte a kérdés, és értetlenül bámult a férfira. Idestova 20 esztendeje mindig a rokonoknál töltik a szabadságot, ugyanabban az elzászi faluban. Mit szólnál egy kis tengerparti nyaraláshoz? Maigret halkan tovább olvasta a levelet. Neked aligha okoz gondot, hogy egy kicsit utána nézz a dolognak. Pierre Letzlincerről van szó, a fiatalember 20 éves, valaha tanítványom volt, és vagy 3 hónapja elszegődött az óceán nevű fékampi halászhajóra, amely egészen Új-Fundlandig megy tőkehalért. A hajó tegnap előtt futott be a kikötőbe. Néhány órával később a kapitányt holtan húzták ki a vízből, a jelek bűntényre vallanak. Mégis Pierre Letzlinc heté tartóztatták le. Fékampban se fogunk rosszabbul nyaralni, mint Elzászban, sóhajtott Maigret, és lemondóan legyintett. Mégse ment simán a dolog. Madame Maigret-nek rokonai éltek Elzászban, és ilyenkor az asszonya lekvár meg a pálinka főzésbe is besegített. Hogy tengerparti szállodában lakjon, csupa magaszőrű párizsi között, nem, ennek még a gondolatától is irtózott. És mit csinálok ott egész nap? Kérdezte. Végül úgy döntött, varni meg horgolni valót is visz magával. Csak azt ne kívánt, hogy én is fürödjek. Ebben jobb, ha már most megegyezünk. Úgy 5 felé érkeztek meg a szállodába, és Madame Maigret azonnal nekilátott, hogy saját szájíze szerint rendezze át a szobát. Aztán megvacsoráztak. Majd Maigret benyitott az egyik kikötői italmérés, a becsületcsüllyesztő üvegajtaján. A kocsma ott volt az óceánnal átellenben, a halászhajó a rakpart mellett ringatózott, a parton egy sor tehervagon állt. A kötélzeten acetilénlámpák himbálóztak, és a nyers fényben látni lehetett a sürgőforgó matrózokat, amint kézről kézre adogatva rakodják ki a halakat, majd miután lemérték, az egyik tehervagomba ömlesztik a zsákmányt. 10 ember dolgozott a fedélzeten, férfiak, nők vegyesen, szakadozott, mocskos ruhájukat kiverte a só. A mázsájé mellett álló fiatalember viszont úgy festett, mintha skatujából húzták volna ki, kis karimájú, lapos szalmakalapja fülére tolva, kezében füzet, abba jegyezgette, hogy mit mutat a mérleg nyelve. Volt valami orfacsaró szaga forró levegőben, és a bűz akkor sem enyhült, ha az ember elhagyta a hajó közvetlen környékét, sőt bártompán, még a kocsmába is beszüremkedett. Maigret leült az egyik sarokasztalhoz. A bisztróban tetőpontra hágott a vidám hangzavar. Egyesek álltak, mások ültek, a márványasztalokon poharak. Csupa matróz. És önnek? Egy korsóval. A tula is odajött a pincérlány mellé. Van egy másik helyiségünk is, a turistáknak, ott kellemesebb. Itt a söntésben nagy a zsivaj. Kacsintás. 3 hónapot töltöttek kinn a tengeren, érthető. Ez az óceán legénysége. Igen. A többi hajó még nem futott be. Ne törődjön velük. Olyan fickó is akad köztük, aki már 3 napja részeg. Szóval marad. Festő, ugye? Mindjárt gondoltam. Mások is jönnek rajzolgatni. Egyik engem is leskiccelt, ott van a kép felakasztva a pult fölött. A felügyelő nem mutatott sok hajlandóságot a fecsegésre, így azután a tulaj zavartan eloldalgott. Hé, emberek, adjon valaki egy kétgarasost! Kinek van itt egy kétgarasos részpénze? Ordította az egyik matróz, a férfi olyan alacsony volt, és olyan csenevész, mint egy 16 éves kamasz. Csak az arcába vésődött szabálytalan árkok árulkodtak a koráról. Már jó néhány foga hiányzott. A szeme csillogott az italtól, a fizimiskáját háromnapos szakál borította. Odaadták neki a pénzdarabot. Az ujjával kétrét hajtotta, majd a foga közé tette, és ketté törte az érmét. Ki csinálja utánam? A férfi kidüllesztette mellét, pöfeszkedett. Érezte, hogy most mindenki őrá figyel, hogy ő a középpont, és bármire képes lett volna, csak hogy az is maradhasson. És amikor egy tokás gépész is előhalászott egy pénzdarabot, rögtön közbelépett. Várj csak! Hát ezt ki tudja utánam csinálni? Azzal fogott egy üres poharat, beleharapott, és mint valami ínyenc, elégedett ábrázattal rágni kezdte a szilánkokat. Ilyet még nem pipáltatok, mi? Léon, még egy rundot! És mint valami piaci szemfényvesztő, olyan büszkén nézett körül, egyszerre megrélyen állapodott meg a tekintete. Szemöldöke összerándult. Először tanácstalan képet vágott. Majd előrelépett, de olyan részeg volt, hogy két kezével rátenyerelt az egyik asztalra. Értem jött, kérdezte hegykén. Lassan a testtel, Petit Louis. Még mindig az a nyavajás pénztárca. Hé, ti ott! Az előbb nem akartátok elhinni, ugye, amikor elmeséltem azt a Lappé utcai históriát. Nem akartátok elhinni, pedig itt a főhekus, és csak is szerénységem miatt fáradt ide. Megengedi, hogy bedobjak még egy pohárral. Mindenki megrére nézett. Ülj le, Petit Louis, maradj veszteg. De a másik tele pofával röhögött. Fizetsz valamit? Nem. Ilyet még nem láttam. Hé, fiúk, láttatok már ilyet? A felügyelő meghív egy pohárral. Pálinkát, Léon, de a bicska nyitogatóból. Te is ott voltál az óceánon. A férfi arca egyszerre megváltozott. Petit Louis elkomorodott, mintha egy szempillantás alatt kiózanodott volna. Egy lépést hátrált, bizalmatlanul pislogva, majd lehuppant az egyik pamlagra. Miért érdekli az magát? Csak úgy. Egészségedre. Mióta iszol? Már 3 napja, hogy áll a muri. Szóval amióta kikötöttünk. Odaadtam Léonnak a pénzemet. Volt vagy 900 frank, plusz apró. Amíg abból futja. Mennyi van még, Léon, öreg haramia? Annyi már nincs, hogy hajnalig rendelgesd a rundokat. Úgy 50 frank. Hát ember az ilyen, felügyelő úr. Holnapra nem marad egy megveszekedett vasa sem, kénytelen lesz fűtőként elszegődni az első hajóra. Aztán kezdődik minden előről. Higgye el, nekem nem érdekem, hogy leigya magát a sárga földig. Sőt, pofa be! A többieknek elment a kedvük a mulatozástól. Halkan zsinatoltak, hátra-hátra pislentve a felügyelő asztala felé. Mindenki az óceánról való. Csak az a kövér mici sapkás nem, ő kormányos valahol, meg az a kesehajú, az meg hajóács. Mondd el, hogy mi történt. Én nem tudok semmit. Vigyázz, Petit Louis! Ne felejtsd el azt a pénztárca históriát, tudod, amikor üvegcserepet zabáltál a Bastille mellett. 3 hónapnál többet úgy se varhat a nyakamba, és rám fér egy kis pihenés. Ha akarja, mehetünk is. A gépházban dolgozol. Persze, hogy ott. Mint második fűtő. Gyakran láttad a kapitányt. Talán 2-szer, amíg oda voltunk. Hát a rádióst. Nem TOM. Léon. Még egy kört. Petit Louis megvetően elmosolyodott. Ha még egyszer